Kedves testvérek, a mai vasárnapon a bűntös utáni zöld vasárnapot kiszorítja Krisztus királynak a fő ünnepe. 1925 óta ünnepeljük ezt a napot, és ha bár való igaz, hogy az egyházi évnek számos olyan ünnepe van, ahol hangsúlyos Krisztus uralmának a gondolata, hát gondoljuk például a vízkeresztre, amikor ugye jönnek a napkeleti bölcsek, a nemzetek képviselői, az egész emberiség képviselői, hogy hódoljanak az újszülött messiás király előtt, aki az urak ura és az uralkodóknak a uralkodója. Vagy például gondoljuk húsvét ünnepére és mennybemenete ünnepére, amikor Krisztus király győzelmesen elmúrja a halált, kijön a sírból, legyőzi a gonosznak a birodalmát, és emberségével együtt fölmegy a mennybe, hogy helyet foglaljon az Atya jobbján, és maga alá vesse az összes hatalmasságokat a mennyben és a földön. Mindezek igen Krisztus király ünnepei, de az újkorban külön jelentősége van annak, hogy egy külön napon megünnepeljük ezt a napot, ezt a gondolatot és ezt a hitigazságot, hogy mi magunk is elköteleződjünk Krisztus király szolgálatára. Talán akik annyira megváratosak a régi ritmusban, furcsálják, hogy most van ez az ünnep, október utolsó vasárnapján, és nem az egyház év végén, ahogy a reformált liturgiában. Ennek is nagyon nagy a jelentősége, hiszen 11. Pius pápa az ünnepnek az atya, ugye a mai napra rendelte eredetileg. Az első oka ennek az, hogy minden szentek ünnepe előtt vagyunk, és Krisztus királyságának a igazi mi volta, az igazi jellege a szenteken nyilvánul meg. Tehát az ő birodalmát a szentek jelenítik meg a földön, akiknek a szívében már maradéktalanul uralkodik Krisztus, és rajtuk keresztül kisugározza ezt az uralmat az egész világra. A másik ok pedig az, hogy ugye a legtöbb helyen október 31-én emlékeztetek a reformációról is, és ennek minden ellensúlya a Krisztus király ünnepe. Hiszen ugye az a mozgalom, amely az újkor hajnalán ellepi az egyház szentélyét, a saját ítéletének venni alá az egyház akkor másfél ezer éves tanítását és tanulmányát, ami megfosztja a híveket az két szentségből, öt szentségnek az erejétől, kegyelméből, megfosztja emberek tömegeit a szentgyónástól és az eukarisztiától, számtalan templomból számítja a szent is áldozatot és Krisztus valóságos szentség jelenlétét. Hát ez valóban tulajdonképpen Krisztus trónosztásának a kezdete, ami az újkorban aztán a tegnek előpontjára állt. Krisztus királyi uralmának az elutasítása, ez az egyház és a kegyelmi eszközöknek az elutasítása. És aztán ugye következett a további szakadásoknak a sorozata, sok tízezer újabb keletkezése, amelyeknek a tanítása ellentétben áll, nem csak a katolikus tanítása, hanem egymás tanítására is. Aztán ugye ennek későbbi folyamányi felvilágosodás, liberalizmus, szekularizmus és a relativizmus diktatúrája, nem is beszélve a mai pusztító ideológiákról, genderről és társairól. Végső soron a kívüli közömbösség és a gyakorlati hitetlenségnek végül is a gyümölcse. Igen, testvérek. Tehát a mai kor minden bajának ez a gyökere, ez valamiképpen az alapja, hogy az ember meg akarja fosztani trónjától Krisztust, nem csak a saját életében, hanem a társadalomban és az egész világon, hogy helyette önmagát akarja isteni méltóságra és trónra emelni. És ekkor ugye, hát ezt a gonosz félek kihasználja, és bálványok tömegére választja a világot, és az emberek ahelyett, hogy a sokat vágyott szabadságra, egyenlőségre, testvériségre jutnának, ezeknek a ocsmány bálványoknak válnak a szolgálja és a hangjává. Hát ezt a folyamatot akarja ellensúlyozni Krisztus királynak az ünnepe, ezért kifejezetten őrző és támogatói számára, hát ugye gondoljuk bele, hogy minden évben ilyenkor szokott lenni Rómában a régiusú nagy nemzetközi zarándoklat, persze ilyenkor a karantén, a gyülekezési és a kiállási tilalom miatt elmarad az idén Rómában is ez a nagy zarándoklat, de minden esetre ez nagyon jellegzetes a hagyomány szerető katolikusok számára ennek az ünnepnek a megtartása, hiszen az egész hagyományos liturgiának, a liturgikusnak és lelkiségnek ez a gyöke, ez a színe, hogy imádni az Isten, Isten központúvá, Krisztus központúvá válni, nem csak egyénileg, hanem közösségileg is, mint egyház, mint nemzet, mint társadalom, leborulni Krisztus királyáról, és hírvét szerezni a minden napokban az ő abszolút uralmára. Krisztus ugye azáltal, hogy a királyunkká válik, nem részesül valami plusz megtiszteltetésnek, tehát ez neki nem kitüntetés, hiszen ő eleve király az Isten fiúság által, az Atyával és a Szentlélekkel való tökéletes egység által. Tehát az ő számára ez a leereszkedés és kegygyakorlás elég, hogy ő hajlandó elfogadni azt, hogy a mi királyunk és uralkodunk legyen. 11. Pius pápa a Quaestina Sensiticában, amivel ezt az ünnepet elrendeli, kifejti teológiailag is, hogy mi Krisztus uralmának a teológiai alapja. Hát azt mondja, hogy ő királyának a teremtés révén is, hiszen benne teremtetett minden az égben és a földön, minden általa és ő érte teremtetett. Minden, ami van, benne áll fenn. Ugye nagyon misztikus beszéd ez, de tudnunk kell, hogy ez a világ azért teremtetett, azért nem, hogy Krisztusnak az öröksége legyen. Ferences teológiának ez a nagy-nagy önismerése, hogy Krisztus nem a bűnbeesés miatt testesült meg csupán. Akkor is megtestesült volna, hogyha nem követel az ember bűnt. Hiszen a világ azért lett, hogy Krisztusnak az öröksége legyen, hogy ő eljön, megtestesüljön, hogy testvérei legyenek a mi személy személyünkben, hogy a mi öröksége legyen ez a világ. Az ember is Krisztus képmására teremtette. Tehát az, hogy az ember Isten képe és hasonlatossága, tehát Krisztus az, akinek a képére teremtett minket az Atya. Tehát ezért az egész világ Krisztusért, Krisztusban és Krisztus által teremtett. A másik jócíme Krisztus uralmának a megváltás, hiszen ő a saját vére árán szerzett meg minket. Kihozott a sötétség és a sátán hatalmából, és áthelyezett minket az Atya az ő szeretett fiának az országára. Ő általa engesztelti magával minket az Atya. Benne van a mi megváltásunk az ő vére által és a bűneink bocsánatával. Tehát miután saját vére árán szerzett meg minket, joga van arra, hogy mi az ő alapvaló és az ő tulajdona legyen. Aztán Krisztus harmadszorban azért is király és uralkodó, mert az Atya az ő kezére adta az ítéletet. Az utolsó napon ő lesz az, aki megítéli az egész világot, és azon a napon meghajol majd előtte minden tér a mennyben, a földön és az alvilágban, ha akarja, ha nem, és minden ellensége aláveti magát neki, az utolsó ellenséget a halál is belevetve. Igen, testvérek, és pontosan ezért, mert Krisztus mindennek az értelme és az ősoka, Krisztus mindennek a célja, az egész világ ítélő királya, ezért fontos, hogy ezt az uralmat, az ő királyságát, az ő urai uralmát már most elismerjük. Már most alávesünk magunkat neki. Ugye többen mondják, hogy hát amikor bevezette 11. Pius ezt az ünnepet, akkor az volt a célja, hogy megállítsa ezt a szekularizációt, ezt az elvilágosodást és a hit elvesztésének a folyamatát, és hogy ez nyilvánvalóan nem sikerült, mert a folyamat egyre inkább gyorsult és kiterjesedett, és a mi korunkban szinte már csúcspontjára állt. De mégis azért vegyük figyelembe a mai evangéliumot is, hogy Krisztus akkor vallja meg a királyságát, amikor a legmegalázottabb alakban van, vádlói emberi bírái előtt, Poncius Pilátusnak. milyen ez a királyság, nem e világból való. Nem úgy, ahogy a zsidók gondolták, hogy ő egy nagy hadvezér lesz, egy hatalmas nagy evilági uralkodó, aki ugye az ő nemzetét diadalra juttatja a többi nemzet között, király uralmat, gazdagságot, hatalmat biztosít számára, hanem ő egy olyan király, akinek a uralma valamilyen módon rejtett. Szóval, hogy a Isten országa bennetek van és köztetek van, tehát nem nyilvánvaló minden külső szemlélő számára ez az uralom. Az ő trónja ezen a földön a kereszt. Tulajdonképpen a keresztre teszik, és az ő trónra emelése. És az ő koronája az a tövis korona, az ő joga az a látszál, amit úgy mondja, hogy eszébe adtak. Igen, testvérek, a történelem folyamán ilyennek mutatkozik Krisztus uralma. Nagyon sokszor gyengének is erőt venne. És ezért nagyon sokat lesüklik és megvetik az ő uralmát. Pedig ez az igazi hatalom, ez az igazi uralom, mely képes meghalni az alattvalóért, életét adni, az hosszú utolsó cserek élét kiontani az alattvalóért. Hiszen ő nem egyszerűen uralkodik fölöttük, nem egyszerűen zsarnokosodik fölöttük, hanem ő szolgálja őket szeretetével, életével és lélekkel. Tehát egy személyes kapcsolat van össze és az ő alattvalói között, és ez egy szeretet kapcsolat. Nagyon fontos ezt értenünk és ezt tudnunk, és akkor az ő hatalmát, az ő törvényeit is nem úgy fogjuk föl, mint egy külsőleg rám erőszakolt igát, mint egy bilincset, amit terhetnek érzünk, és amitől szabadulni akarunk, hanem tudjuk, hogy ezek a törvények a mi igazi gyanunkat szolgálják. Nagyon szép hír ezen a héten, hogy Lengyelországban a parlament megszavazta az orvosi indokkal végzett abortuszoknak az tiltását, az elutasítását. Tehát megáll az a folyamat, hogy a dátumos és az egyéb ugye, születési hibákkal fogadó abszatokat elpusztítják anyuk méhében. De gondoljuk bele, hogy ez ugyanaz a Lengyelország, ahol pár évvel ezelőtt a teljes püspöki kar és az államelnök jelenlétében fölajánlották az országot Krisztus királynak, és Krisztus mint egy Lengyelország királyává kiáltották ki. Tehát ez egy modern, tehát pár éves történet. Szóval ez lenne ennek az ünnepnek a célja, hogy Krisztus nem csak majd a világ végén, az eszkatonban, valahol valami más dimenzióban és más korszakban fog uralkodni, hanem ez az ünnep Krisztus szociális uralmának az ünnep. Itt is most akar uralkodni. Ő akarja meghatározni a mindennapi életünk, a társadalmi életünknek a mindennapos törvényeit. Például abban, hogy az életet feltétel nélkül tisztelni. Itt Magyarországon ugye még nem tartunk ott, mint Lengyelországban, de hát azért nagyon nagyon a lázadás az élet ellen például és a család ellen. És hát ilyen értelemben csak örülhetünk, hogy például a magyar püspöki kar elnöke most nemrég ugye szóvá tette ezt az egész ügyet, és ennek az értelmében szólt emel, ha bár rengeteg támadás érte miatta, a Lombik Baby program ellen. Ugye mi itt a probléma? Sokan mondják, hát az egyház nem támogatja azt, hogy a mentő házaspár gyermekhez jussanak, nem támogatja azt, hogy magyarok szülessenek, hogy gyarapodjon a nemzetnek az egyház. Hát micsoda fölfogás ez? De ugye azt mindig elhallgatják, hogy az nagyon jó, hogy születnek gyermekek, és hogy azoknak segítünk, akik szeretnének, de nem tudnak gyermeket vállalni. Csak mindig az a kérdés, hogy milyen áron. Hát nagyon magas ennek az ára. Ugyanis a Lobby programban nem csak egy embriót hoznak végre, hanem átlagban 17 megfogant élet elpusztul azért, hogy egy megszülessék. Most hát gondoljunk bele szülő szívvel, hogyha választani kéne, hogy nekem egy egészséges gyermekem legyen azon az áron, hogy 17 gyermekemnek a halálra, a pusztulásnak engedem el, akkor ezt jó szívvel megtenni egy szülő, hozhat egy ilyen döntést? Nyilvánvalóan nem. Tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk, hogy azok a megfogalmak, amik ott vannak a kincsőben, vagy a dombikban, azok is a mi gyermekeink. Azok is ebben szemények, hallatlan lélekkel. És nem engedni, hogy őket lefagyasszák, hogy kísérletekre használják, hogy elajándékozzák, hogy meg semmisítsék. Mert ez bizony gyilkosság és az életnek a lábadítása. Igen, testvérek, vagy például abban is kicséret illetve mondjuk a mi püspöki karunkat, hogy kimondották azt, hogy igen, sajnos a járványból is mindjárt veszélyeztetve vagyunk, és muszáj mindent elkövetnünk, ami jogos és ami értelmes, hogy ezt a járványt ugye kivédjük és megakadályozunk, tehát a megfelelő ugye, rendelkezéseket le kell tartanunk, de például kimondja a püspöki kar, hogy mindent megteszünk azért, hogy ne szüntessünk meg a nyilvános liturgiát, ne zárjuk be a templomainkat. Mert gondoljuk el a környékünkön és a világon, nagyon-nagyon sok helyen most is megint zárnak a templomok, megint csak kontaktusok vannak. Nekünk ez egy külön privilégium is ajánlék számunkra az, hogy most itt együtt lehet, együtt tarthatjuk ezt az ünnepet, nem pedig így a saját lakásába beszállva, elszigetelve másokkal. Tehát, hogy valóban fontos ez, hogy mint Krisztus király alattvalói ne engedjük, hogy valami idegen uralva, idegen törvényekkel, idegen erkölcsiségekkel, idegen szokásokra és szabályokra kényszerítsenek minket, hanem valóban nekünk kell Krisztus király uralmát érvényre juttatni ebben a világban. És ez persze nem erőszakkal, nem kényszerrel, hanem Krisztus király eszközeivel. Úgyhogy valóban az igazság mellett tanúságot teszünk, ugye Krisztus azt mondja, hogy azért jöttem ebben a világban, hogy tanúságot legyek az igazságról. És hogy az igazság szerint éljünk. Mert hát testvérek, hiába hangozhatnánk teli dolgokkal, hogy mi keresztények vagyunk, és keresztény kultúránk és történelmünk van, hiába építenénk és felújítanánk a szép templomokat és egyház intézményeket, hogyha mi egyéni életünk közben bogány lenne. Tehát Krisztus király uralmát elsősorban a saját szívünkben kell megvalósítani. Saját mindennapi életünkben, a családainkban. Tehát, hogy a mindennapi döntéseinkben Krisztus uralkodik, az ő törvényei vezényeljenek minden. És utána szépen lassan ez kisugárzik majd a tágabb közösségünknek, az egész társadalomnak, és az egész egyházasnak, az egész világnak. Igen, testvérek, amikor most a szentmise végén a oltári szentségben valóságosan jelenlévő és köztünk uralkodó Krisztus elé érdelünk, és felajánljuk 11. Pius kérésének megfelelően saját magunkat és az emberiséget Jézus szentsége szívének, akkor újra elköteleződünk az ő uralmának az elismerése elfogadása mellett, újra az ő alattvalóinak és hatalmának mondjuk magunkat, és azt kérjük, ahogyan az eukarisztikus hitusunk is olyan szépen megfogalmazza, hogy Krisztus, aki kenyér és bor színben Úr király a föld felett, forrassza egy békességben az összes népet és nemzetet. Igen, testvérek, az emberi testvériség, az emberinek egysége nem képzelhető el, és nem valósítható meg másként, csak Krisztus király uralom alatt, Krisztus király hatalmának alatt. Egyébként hát zajlik a népeknek a háborgása, a történelemnek a zajló tenger, egymást ölik gyilkolják a különböző ideológiáknak a követői, de csak akkor lesz vége, csak akkor lesz harmónia, csak akkor lesz igazán maradandó vége a Földön, hogyha mindenki aláveti magát Krisztus szent uralmának. Hogy a kezdőkönyvben is mondta, hogy a bűn által szétszakított nemzetek Krisztus igánya alatt halálnak egységes végére. Ez a mi imán, ez a mi törekvésünk. Mai napon ebben akarjuk